Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Május végén tartja a kínai törvényhozás az országos népi gyűlés egyhetes, rendes éves ülését, amit tavaszról a koronavírus járvány miatt halasztottak nyár elejére. A hongkongi nemzetbiztonsági törvény és a szokatlan mód az aktuális évre elmaradt GDP növekedési cél került a figyelem központjába idén eddig, de mielőtt erről beszélnénk, kezdjük a halasztás okával, pontosabban a járvánnyal és annak jelenlegi állásával. Néhány napja az Oroszországgal határos Csilin tartományban elővigyázatosságból 108 millió ember került karanténba. Mit lehet tudni?
Nagyon úgy tűnik, hogy az első hullámot legyőzték, tehát túl vannak rajta, viszont most arra kell berendezkedni, amire aztán valószínűleg nekünk itt Európában is, hogy időről időre fel fogja ütni a helyét a járvány egy-egy városban, egy-egy országban, egy-egy megyében, és akkor ott bizony azok az intézkedéseket, amiket most ugye világszerte megfosztunk az első hullám alatt, ott lokálisan meg kell hozni, és akkor időről időről le kell majd zárni egy várost. Tehát simán elképzelhető, hogy néhány hónap múlva az lesz, hogy mondjuk Magyarországon, nem tudom, Békés Csabával két hétig nem szabad majd kimenni az utcára, vagy nem tudom, bezárnak a gyárat. Ilyesmi helyzet van most Kínában is, hogy valahol visszatérik, mondjuk leginkább Oroszországban voltak most ilyen esetek, valaki Kínába, ott megfertőzi a környezetét, és ott kialakul egy lokális góc, egy-két tucat fertőzöttel, miután a szituációt folyamatosan monitorozzák a hatóságok, tehát nem lazultak teljesen el, tehát még most is mindenki maszkba jár, most is rendszeresek a lázmérések a közlekedési csomópontoknál, ezért észlelik a járványt, és akkor azonnal lépnek. Aztán majd lehet, hogy két hét múlva valahol 2000 kilométerrel arrébb egy másik városban történik hasonló. Hát ez elképzelhető, hogy évekig így kell majd élni a kínaiaknak is, meg évekig így kell majd élnünk nekünk is.
Hány gócpont van most Kínában? Legalábbis hányról tudunk?
Alapvetően kettő gócpont van, bár egyik sem csak egyetlen egy gócot jelent. Ugye Észak-Kelet-Kínában az említett Csilin tartományban, illetve mellette lévő Heilongjiang tartományban is egyes városokban megjelent újra a vírus, illetve az országnak a másik részén, Dél-Kínában, Kwantung tartományban is voltak kisebb települések, amiket el kellett zárni. Neked magában Wuhanban is néhány hete megint megjelent a vírus, de az úgy tűnik, hogy az sikerült elfolytani.
Néhány település, ugye hát Csilin tartományban is 108 millió ember került karanténba, mintha itt Közép-Európát karantén alá vonták volna.
Hát mások a léptekek Kínában, igen.
Hány beteget tartanak számon most?
Úgy tudom, hogy összesen néhány tucatot. Tehát az abszolút szám az nagyon alacsony, de ne felejtsük el, hogy hát a járványnak, minden járványnak az elején egy-két vagy egy-két tucatnyi beteg van, aztán abból lett ez a jelenlegi világjárvány is. Tehát most már nagyon figyelnek, hiszen egy tucatnyi beteg az néhány nap alatt több százra, aztán néhány hét alatt akár több ezerre vagy tízezerre növekszik, hiszen ugye ez a jellemzője a járványoknak, hogy ha nem lépnek fel ellenük nagyon-nagyon korán, akkor exponenciális növekedést mutatnak.
És hát gőzerővel haladnak Kínában a vakcina és gyógyszer kutatások is. Mit lehet ezekről tudni?
Hát minden nap feltűnik valami vidéki város kórházának a kutatója, aki közli, hogy ő megtalálta a csodaszert, az ellenszert, ami nem csak a koronavírustól véd, hanem a rákot is meggyógyítja és örök életet biztosít. Ezt a média fölkapja, hát Kínában is részben üzleti alapon működik a média, tehát erre kattintanak az emberek. Ezekből aztán néha külföldre is eljut egy-egy ilyen hír, de azt tudjuk, hogy olyan, hogy kiállt volna egy felelős, magasrangú egészségügyi hivatalnok is elmondta volna azt, hogy na, megvan az ellenszer, vagy pedig na, megvan az oltás. Ilyen még nem történt, márpedig igazából biztosat tudni csak akkor fogunk tudni, hogyha meg lesz egy ilyen hivatalos bejelentés. Hát ez nyilvánvaló, hogy gőzerővel lógoznak rajta a tudósok, nem csak Kínában, hanem az egész világon. De hát az az igazság, hogy amennyi hír a vírusról megjelenik, abból azért az a az a fő tanúság, amit levonhatunk, hogy még mindig nagyon-nagyon-nagyon keveset tudunk erről a vírusról.
Egyébként Peking kommunikálja azt, hogy mekkora erőforrásokkal próbálja a vakcinakutatást vagy a gyógyszerkutatást segíteni, úgy, mint teszi ezt az Egyesült Államok, az Európai Unió vagy a világ nyugati fele.
A Peking folyamatosan azt kommunikálja, hogy az egész COVID elleni védekezésnek az élharcosa az Kína, neki van a legtöbb tapasztalata, neki vannak a legelőre haladottabb kutatásai, és természetesen, hogyha felfedezi az ellenszert, vagy kidolgozza a vakcinát, akkor ő ezt ingyen meg fogja osztani, legalábbis a fejlődő világgal, nem tartja meg magának, és nem fogja mondjuk levédetni a molekula szerkezetét az ellenszernek vagy a vakcinának. Tehát a kommunikáció az ez, azt nem tudhatjuk, hogy kinek tudósok lesznek-e azok, akik valóban kidolgozzák a vakcinát. Ugye azt azért tudni kell, hogy mondjuk a nátha is egy koronavírus, ami hasonlít a COVID-19-hez, és nátha ellen sincsen oltás, tehát egyáltalán nem biztos, hogy erre a koronavírus fajtára valaha is lesz biztos oltás. Ugye vannak olyan betegségek, amelyekkel évtizedek, évszázadok óta együtt élünk, a malária ellen sincs oltás, meg az AIDS ellen sincs oltás, pedig hát évtizedek óta dolgoznak rajta a tudósok, úgyhogy egyáltalán nem érdemes mérget venni arra, hogy erre lesz. Dolgoznak rajta, de nem biztos, hogy lesz.
Viszont dolgoznak-e azon a kínai hatóságok, illetve a kínai törvényhozók, hogy a hasonló eseteket megelőzzék? Értem ez alatt azt, hogy ugye a hírek szerint, az általánosan elfogadott vélekedés vagy magyarázat szerint egy piacról került az emberre, az emberi szervezetbe ez a vírus. Szóval szigorítottak-e ismét a piacok működésén a higiéniai szabályokon?
Nem a piacok elől fogták meg a dolgot, hanem bizonyos állatoknak a étkezési célú tenyésztését megtiltották. Pontosabban hoztak egy listát, hogy mik azok az állatok egyáltalán, amiket lehet tenyészteni. Nyilván ezen a listán az ilyen szokásos liba, kacsa, disznó, ilyesmik szerepelnek, meg bizonyos egzotikus állatok is, de más állatok nem. Tehát innentől fogva elvileg nem szabad majd mondjuk dobzoskákat tenyészteni üzleti alapon fogyasztási célra, és ezért elvileg a piacon sem lehet majd ilyen furcsa vadon élő állatokat, vagy eredetleg vadon élő, de ma már inkább tenyésztett ilyen egzotikus állatokat árusítani. Azért mondom mindig, hogy elvileg, mert azért Kínában a jogszabályok meg a valóság között nagyon sok esetben fölfedezhető egy jelentős különbség. Ugye a 2003-as SARS járvány után is szigorították az állatpiacok működését, szigorították a vadhús kereskedelmet, de azt a törvényt nagyon úgy tűnik, hogy nem igen tartották be. És hát most is nem az a kérdés, hogy mi van a szabályba leírva, hanem az a kérdés, hogy mennyire fogják ezt betartani. Most az a óriási kár, amit ez a vírus okozott Kínának, ez azért arra fogja ösztönözni a kínai hatóságokat, hogy tartassák be ezt a rendelkezést. Tehát elképzelhető, hogy egy csomó egzotikus állatnak a fogyasztása az meg fog szűnni most Kínában.
Mondjuk dobzoskát lehet, hogy nem tud majd beszerezni senki sem a piacon, hasonlóan a mormotához, viszont ugye rengetegszer vagy viszonylag sokszor lehet hallani olyan egzotikus betegségekről Kínában, amelyeket a világ jelentős részén már nem ismerünk vagy elfeledtünk, és elkap kisebb-nagyobb csoportja a kínai embereknek. Például néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, bubópest is kapott el néhány kínai, mert ahogy az állatokat terelték, utána egy mormotát, vagy valamilyen vadon élő állatot megfogtak, nem sütöttek meg jól, de megettek.
Hát ilyen előfordul, ilyen azért nem csak Kínában fordul elő, hanem mindenhol megesik, ahol az embereknek, meg az állatoknak az együttélése az ilyen viszonylag közelinek mondható. Ugye mi itt nyugaton ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy hát az állatoknak, az által amúgy elfogyasztott állatoknak a megölését, tehát a csúnya látványt, azt így kiszervezzük vágóhídakra, és akkor nekünk nincsen azzal dolgunk, hogy látjuk a marhát vagy a disznót meg elpusztulni, kivéve, hogyha kifejezetten egyszerűen megyünk egy disznóvágásra, és nyilván itt a higiénés körülmények is mások egy ilyen kiszervezett területen, de azért mondjuk egy ilyen kínai piacon az a szokás, de akár még egy boltban is, hogy hát az állatot él, és hogyha kiválasztom, hogy nekem az hal tetszik, vagy az a cukiszőrös állat tetszik, és én azt szeretném megenni, akkor ott helyben nekem levágják, és akkor ott fröcsög a vér. Ez úgy Kínában megszokott. Most az, hogy ezzel valamit kezdenének a kínaiak ezzel a szokással, tehát az, hogy tényleg nagyon frissen szeretik a vevők megvásárolni, vagy nem az összes vevő, hanem bizonyos vevők, akik erre hajlamosak, nagyon frissen szeretik az állatokat elfogyasztani, és nem mondjuk előre csomagolt húst tesznek, hanem azt szeretik, hogyha ott az ő óruk előtt vágják le az állatot, akár az éttermekben is, ez ugye így szokás, akkor, hogy ezzel valamit kezdenének, arról nem hallottam. Elképzelhető, hogy ez is változni fog, de hát ez egy annyira ősi dolog, hogy bemegyek az étterembe, és akkor én mondom meg, hogy melyik teknős békából szeretném ott az akváriumból, hogy a leves elkészítség számomra, hogy ezt nem biztos, hogy fel fogják adni.
Viszont változás mindenképpen van, mert mondjuk 15 évvel ezelőtt Peking belvárosában is voltak olyan kisebb piacok, ahol az ember rábökött egy kacsára, ott tényleg, ahogy említette, az eladó hatalmas nagy vértócsát ejtve gyakorlatilag a piac padlóján levágta annak az állatnak a fejét, berakta egy centrifugaszerű valamibe, amiben pörgött ez az állat valami forgó lében, gyalulta róla az összes tollat, majd utána így szépen odaadta a még ki sem hűlt tetemet a vevőnek. Ez már Pekingben, ha jól tudom, nincs.
Hát vannak ezek a mondjuk így elnyugatosodott nagyvárosok, ahol ilyen már nincsen, vagy esetleg csak a külvárosokban van, de hát Kína nagy, és azért még vannak bőven olyan belső területek, ahol hát bármi előfordulhat. Azt mondanám, hogy ez nem szörnyűség, ez egy ilyen kulturális sajátosság. Ugye nekünk magyaroknak is megvannak azok a szokásaink, amiket még máshol szörnyűségnek gondolnak. Gondoljunk csak mondjuk a nem tudom, libatömésre, vagy az említett disznóvágásra. Tehát ez nem biztos, hogy mondjuk egy német kispolgár nagyon jól érezné magát egy disznóvágáson, és nem lenne hasonló véleménnyel arról, mint ahogy mi vagyunk ezekről a számunkra furcsának tűnő kínai szokásokról. Ugye itt a probléma az nem a kacsákkal, meg ezekkel a mondjuk ilyen klasszikus évezredek óta velünk élő állatokkal van, hanem azokkal az állatokkal van, akiknek az életterébe mostanában hatolt be az ember. Tehát például tipikusan élnek a denevér populációk fenn a Szecsuáni hegyekben, meg Guangxiben, meg mindenhol, amelyek évmilliók óta ott élnek, anélkül, hogy zargatták volna őket. De hát most ugye megjelenik ott az emberi tevékenység, és érintkezésbe kerülnek az emberek olyan állatokkal, amelyekkel a történelem folyamán még soha nem találkoztak, esetleg meg is eszik őket, esetleg elfogják őket, és akkor nem magát mondjuk a fertőzött denevért eszik meg, hanem a denevér megfertőzött a fogságban, vagy a piacon egy olyan állatot, amit viszont már megesznek. És akkor így jönnek ezekből az új találkozásokból jönnek létre tipikusan az új vírusok, amik ugye nem új vírusok, ezek eddig is léteztek, hanem az ember még nem találkozott ezekkel a vírusokkal. Tehát az egész mögött, ezek már a 2002-2003-as SARS járvány mögött, meg az összes ilyen létező, vagy az elmúlt évtizedek összes hasonló vírusfertőzése mögött jellemzően ilyen olyan ember-állat találkozás volt, ami korábban nem jött létre az elmúlt néhány millió évben.
És az új vírus megjelenése okozta például azt, hogy az országos népi gyűlés ülését, amely egyébként tavasszal rendszeres, tavasszal tartják minden évben, májusra kellett halasztani. Mielőtt arról beszélnénk, hogy mi került napirendre, mivel foglalkoznak a népi gyűlés ülésén, kérem, röviden mutassa be a kínai törvényhozás működését, mert ugye arról van szó, hogy az országos népi gyűlés évente egyszer és egy hétig ülésezik.
A kínai törvényhozás egy picit más, mint a miénk. Először is 5 éves ciklusok vannak, tehát ott egy-egy parlamentnek 5 évig tart a mandátuma, és nem közvetlenül választják az országos népi gyűlés tagjait, hanem az a tartományi népi gyűlések választják az országos képviselőket, és a tartományi népi gyűléseket se közvetlenül választják az emberek, hanem az alacsonyabb szintűek választják, és végül is egy ilyen ötszintű hierarchia legalján áll a választópolgár, aki jellemzően egy vagy maximum két jelöltből választhat, de mind a két jelölt ugyanannak a pártnak a jelöltje. Szóval Ez egy olyan parlament, ami nagyon-nagyon meg van szűrve, tehát ide nyilvánvalóan csak nagyon megbízható elvtársak kerülnek, de egyfajta ilyen kvótarendszer is működik, hogy kell benne lenni X számú katonának, mindenki nemzeti kisebbségnek képviseltetnie kell magát. Nem csak a kommunista párt képviselői vannak benne, hanem működnek, mert ilyen fiókpártok, ilyen úgynevezett demokratikus pártok is kína van, ők is ott ülnek. Most ez az éves parlamenti ülés, ez igazából nem egy valódi parlamentként működik, tehát itt felvetik azokat a főbb témákat, és meghozzák azokat a nagyon-nagyon kiemelten fontos döntéseket, amiket csak ez a testület hozhat meg. Ez inkább egy ilyen show műsor. Így felvonul a politikai elit, bejelentik a bejelenteni valókat, elfogadják az előző évekről szóló jelentéseket. A valódi törvényhozó munkát nem ez a testület végzi, hanem a sokkal kevesebb reflektorfényt kapott Országos Népgyűlés állandó bizottsága, ami már nem egy ilyen több ezer fős testület, hanem néhány száz főből áll, tehát közel áll egy ilyen mondjuk egy normális parlamenthez, ez két havonta ülésezik, és ez hozza igazából a törvényeket. Erről ugye nem szokott a nyugati sajtó beszámolni, mert ez nem olyan nagyon érdekes, de most is ugye például a hongkongi nemzetbiztonsági törvényt, amiről valószínűleg szó lesz meg ebben a műsorban, nem az Országos Népgyűlés fogja elfogadni, hanem csak az irányelveket, és a részletes törvényhozás az majd legkorábban a júniusi UNG állandó bizottsági ülésen fog megszületni.
És az állandó bizottság is ugyanolyan szintű törvényeket hozhat, mint az Országos Népi Gyűlés? Mennyiben több az egyik, mint a másik?
Igen, nagyon hasonló a kettőnek a jogköre, ami ugye számunkra furcsa, hogy két testület valaminek ugyanaz a jogköre. Az alapvető különbség, hogy államelnököt csak a nagy testület, az Országos Népi Gyűlés választhat, illetve az alkotmányt csak az UNG, tehát az Országos Népi Gyűlés módosíthatja, vagy hozhat új alkotmányt, mert ilyen mostanában nem nagyon volt. Egyébként bármiféle törvényt az állandó bizottság is elfogadhat.
Viták zajlanak itt, módosító indítványokat nyújtanak be a képviselők?
Nem. Arra nagyon figyel a politikai elit, hogy ha vannak is viták belül, már pedig egészen biztos, hogy vannak, időnként gyilkos viták is vannak, ezeknek általában az a végük, hogy valami korrupciós váddal életfogytiglanra ítélnek valami magas szintű elvtársat, tehát vannak viták, de arra nagyon figyelnek, hogy ezek soha ne a nyilvánosság előtt zajoljanak, tehát igazából az 1989-es Tiananmen téri események óta, amikor felszínre kerültek a vezetésben zajló viták, azóta iszonyúan figyelnek arra, hogy nehogy bármilyen megosztottság megjelenjen ezeken a nyilvános fórumokon, tehát itt igazából a döntéseket azokat már ideje korán a legfelső vezetés meghozza, utána szépen beterjesztik a parlament, az Országos Népi Gyűlés elé a törvénytervezetet, ez általában a 3000 képviselőből 2997 vagy 98 megszavazza, és egy vagy két, három ember véletlenül a nem gombot szokta megnyomni. De viták nincsenek, egyáltalán az intézmény, hogy a parlamentben viták zajlanak, ez teljesen ismeretlen Kínából. A viták zárt körben, szivarfüstő és hátsó szobákban zajlanak jóval a parlament ülés előtt.
Több mint 3000 ember jött most el Pekingbe az ország legkülönbözőbb részeiről, sőt, az ország minden pontjáról, minden területéről. Milyen egészségügyi biztonsági intézkedések mellett tartják az ülést? Nem tartanak attól, hogy újabb járvány indulhat ki emiatt?
Nagyon figyeltek, ugye ez egy óriási blamás lenne, hogyha mondjuk megfertőződne ez a 3000 képviselő, mert nem véletlen, hogy elhalasztották. Viszont muszáj volt megrendezni, mert hát azzal tudják bizonyítani a saját népességüknek a külvilág fele is, hogy urai a helyzetnek, hogy megtartják ezt a gyűlést. Úgyhogy minden képviselőnek negatív COVID-teszttel kellett rendelkeznie, tehát egészen letesztelték a képviselőket, és csak azok vehetnek részt az ülésen, akiknek van friss negatív tesztjük. A képviselők szájmaszkot viselnek folyamatosan, kivéve az első számú vezetőket. Ezen egy picit csodálkoztam, hogy Xi Jinping, Li Keqiang, külügyminiszter, Wang Yi nem viseltek szájmaszkot, de rajtuk kívül lényegében mindenki. hagyomány ilyenkor, hogy így keveredhetnek bizonyos termekben, ilyen vegyes zónákban az újságírók, meg a képviselők. Ez most nem történt meg, tehát elválasztották őket. Lényegében csak az lépett be a terembe, akinek jogosultsága volt ott lenni. Külföldi vendégeket is minimális számba hívtak, és összességében is próbálták a lehető legkisebb esélyt adni az emberek találkozásának. Ilyenkor ugye nem csak az történik, hogy 3000 ember együtt ül az ülésteremben, ez tulajdonképpen nem is tart végig egy héten keresztül, hanem van egy nyitóülés, meg egy záróülés, néha esetleg egy plenáris ülés, de igazából ilyen tartományi képviselők, vagy szektorális képviselők kisebb bizottságokban, kisebb testületben szoktak ülni, hogy mondjuk összeülnek a, nem tudom, a szénbányászattal is foglalkozó tartományoknak a képviselői egy külön terembe, a szomszédos teremben meg a, nem tudom, a kereskedelemből, vagy könnyűiparból élő tartományok képviselői ülnek, és mindenféléről beszélnek, ilyen szakkérdésekről titokban, és hát ezeket a gyűléseket próbálták a minimálisra venni, nagyon szigorú biztonsági intézkedésekkel, szájmaszk viselésével, folyamatos fertőtlenítéssel az újságíróktól elzárták őket, illetve bizonyos találkozókat online tartottak meg.
Mennyire nyilvánosak az ülések? Ugye említette, hogy van, ami teljesen mondjuk itt titokban zajlik, más pedig folyamatos élő televíziós közvetítés által mindenki számára elérhető. Az előterjesztések, a javaslatok, azok előzetesen megismerhetők a közvélemény számára?
Ez a témától függ. A plenáris ülések azok nyilvánosak szoktak lenni, de az sokkal inkább hasonlít egy ilyen plenáris ülés, egy ilyen jól megkoreografált, nem tudom, balettra, vagy szertartásra, tehát itt semmit nem bíznak a véletlenre, itt az összes beszéd előre meg van írva, ki van osztva előre, a sajtó gyakran még azelőtt megkapja a teljes miniszterelnök beszámolónak a szövegét, hogy elhangozna a beszámoló, tehát tudnak róla írni, és akkor ott egy írás ennyi különbség sincs a felolvasott szöveg meg a előre kiadott szöveg között. Tehát ezek nyilvánosak, most már nem csak televízióban, hanem interneten, ilyen élő stream formában is, hogyha valakit nagyon érdekel ez az követteti, mert ezek azért nem szoktak olyan nagyon izgalmasak lenni. Az ilyen kísérő konferenciák megbeszélése, bizottságülések, egyebek egy része nyilvános, másik része nem. Gyakran van az, hogy a bevezető beszéd, például Xi Jinping tartott időt. Ugye Xi Jinpingnek sok dolga nincsen a parlamenttel, hiszen ő államelnökként nem vesz részt a törvényhozás munkájában, de ő is a gazdasággal foglalkozó, hát ilyen kisebb bizottsági ülésen részlet is mondott egy nagy beszédét, és az például nyilvános volt. A kisebb részletkérdésekről szóló ülések azok nem nyilvánosak, és hát van olyan tervezet, amit nyilvánosságra hoznak előtte, van, mit nem. Például a már említett hongkongi nemzetbiztonsági törvénynek nem ismerjük a részleteit, néhány mondatot mondtak róla, hogy majd lesz egy ilyen, meg egy-két dolog majd benne lesz, de hogy pontosan hogy is fog ez kinézni, ezt nem tudhatjuk.
És hogy pontosan miről is van szó, arról a hírek után, illetve szót ejtünk természetesen a gazdasági kilátásokról is. Az aréna mai vendége Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetője. A beszélgetés első részét is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A hírek után tehát folytatjuk.